Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között. Azt hiszem, kedves hallgatóink, hogy nem mondok önöknek újat azzal, hogy április hónap utolsó hete, szinte azt is mondhatnám, hogy megviccelte, ugye bolond április, megviccelte a mezőgazdaságban tevékenykedőket, de hogy erről pontosan meg is győződjünk, hogy így volt, hát ezért kerestem meg Balogh Gyulát, a Kelemen Telki Társulás elnökét. Elmondhatjuk nyugodtan azt, amit én állítok, vagy nem?
Április hónap általában mindenki tudja, hogy a mezőgazdásoknak elég sok gondot ad, mivel az idő bizonytalan. Hamar felmelegszik, hamar megesőzik, és éppen ezért a programot a mezőgazdásoknak felborítja. Lelkesen dolgoztunk, gondoltuk, hogy úgy, ahogy szoktuk mondani, május 1-ére nagyjából befejezzük a mezőgazdasági munkálatokat, de sajnos most egy hét kiesés van, és ez megnyújtja az időt úgy, hogy körülbelül május első hetében fogunk végezni a mezőgazdasági munkát, ebbe beleértve a vetést mindenféle növényeknél, ugyanakkor jönnek a növényvédő munkálatok a szalmásoknál, és úgy szintén a kukoricánál, ami folyamatban van mostan, megálltunk, de reméljük, hogy az idő pár napon belül helyreáll, és akkor nagy erővel folytassuk tovább a munkálatokat. Még annyit szeretnék elmondani, hogy április hónapban vannak meglepetések. A meglepetések az, hogy fagypont alá esik a hőmérséklet, és ilyenkor nagy károkat okoz, főleg a szőlészetbe, gyümölcsészetbe és a zöldségesekbe. A termelőknek nagyon fel kell figyelni erre a jelenségre, mivel elég egy éjszaka, amikor nem éberek, és akkor a termés teljesen tönkre mehet. Éppen ezért a napokban volt egy ilyen meteorológiai jelentés, hogy lehűl a hőmérséklet 0 fokon alól, és főleg a szöllős gazdák meg a gyümölcsben dolgozók felkészültek, hogy meg lehet menteni a szöllőt meg a gyümölcsfáknak, mert mostan jelenleg olyan fázisban vannak, mikor alakul ki a termés. Itten mi is a szöllős gazdákkal igyekeztünk megbeszélni, hogy csak olyan mit is tudnánk tenni az ültetvényekbe, mert ha mostan elszalasszuk ezt a bizonyos pillanatot, akkor lehet, hogy termésünk nagyon megdésmálódik.
Vannak kisebb gazdák, vagy gazdálkodók, akik szinte azt is mondhatnám, hogy a háztáji mellett termesztenek szőlőt. Mondhatunk valami jó tanácsot nekik, hogy mit csináljanak ilyenkor, amikor fagy felé közeledik az éjszaka?
Kis szőlős gazdák, akiknek csak a házkül van, azok könnyen megoldhatók, de ott általában olyan fajták is vannak, amelyek jobban átvészelik ezt a lehűlést, de a nagyobb területeken, ahol persze több gazda van, de nagyobb területen, ottan egy kis összefogással meg lehet védeni, mondjuk legalább, ha nem 100%-ban, de nagy részét a termésnek. Az első tradicionális metódus a füstölés. Ilyenkor meg kell szervezni, hogy a szőlő különböző sarkaiba nedves szalmát, vagy éppen régi használt gumikat elhelyezni, amelyeket 3 órát a éjszaka folyton égessünk, és akkor egy füstfelület képződik ki a szőlőterület felett, és evel tudjuk csökkenteni a kárt. Vannak más modern megoldások, amire mi nem vagyunk felkészülve. Itt beszélünk az állandóan öntözéssel, mert tudjuk, hogy a géppel, nagy nyomással, hogy egy ködöt alakítsunk a szőlő terület felett, amelyik szintén megakadályozza a veszélyt. Hát ez mondjuk ez csak egy olyan dolog, hogy az embernek a beavatkozása mindig fontos. Aki próbálkozott, már mi többször próbálkoztunk, Hát volt eredmény belőle, úgyhogy ezért ajánlom, hogy fel kell figyelni az ilyen nem kellemes napokra, vagy éjszakákra, és akkor sikerül a termés megmenteni. Mert most olyan fázisban vagyunk, hogy a kihajtott rügyek úgy a szőlőnél, mint a gyümölcsösben már formálódik a termés, nagyon érzékenyek, mert például vannak olyan gyümölcsfajták, mint például a szilvánál. Szilvána a legveszélyesebb, mert már mínusz egy foknál fennállhatott a veszély. Hát itt nem akarom felsorolni mindenféle gyümölcsfajtát, de ez körülbelül 1-től 2,2-ig már mínuszról beszélve fennállhat a veszély. A szőlőnél pedig a rügyfakadásnál, most pedig már túlhaladtuk a rügyfakadást, hanem már megjelentek a hajtások, és azon a kis fürtők, itt is mínusz 2, mínusz 2,2-ig már fennáll a veszély. Nagyon zsengék, és megfagyhatnak.
Kedves hallgatóink, ma is vendégünk dr. Suba Kálmán, állattenyésztő mérnök. A múltkor az állatok legeltetésével foglalkoztunk. Hátra maradt még egy igen fontos tudnivaló. Kérem, hallgassák meg a mérnök urat.
Nagyon fontos, hogy hogy van megszervezve a legelőn az állatoknak a szaporodás biológiája. Itt gondolok az állatok szaporítására. Itten két módszerrel lehet ezt megoldani. Mesterséges megtermékenyítés vagy fedeztetés apa állatok által. Mesterséges termékenyítés is egy kicsit körülményesebb, főleg a távoli legelőtesteken, de hogyha egy olyan pásztorunk van, akit megtanulta és megtanulhassa a mesterséges megtermékenyítést, én ezt ajánlom. Ha pedig a fedeztetés mellett döntünk, itt főleg mostan gondolok a lovakra és a szarvasmarhákra. Több szempontot kell szemlélni, tehát az egyik nagyon fontos szempont, hogy csak tenyésztésre engedélyezett, fedeztetési engedéllyel rendelkező ment vagy bikát lehet használni szaporításra. Aki ezt nem tartja be, kihágást követel, és a kihágásnak megvannak a következményei. Ez nagyon fontos. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fedeztetés e két állatfajtánál csak kézből engedélyezett. Aki vadpárosztatást gyakorol, tehát becsapja a bikát a csordába, vagy a ment a lovak közé, ez megint kihágás, és ennek is megvannak a következményei. Ezeket el kell terülni. A tenyésztési engedélyt, fedeztetési engedélyt azt a apa állat tulajdonosa kell kérje az illetékes állattenyésztési hatóságtól, ez a megyei állattenyésztési hivatal. Két dolog fontos, de fel kell venni velük a kapcsolatot, hogyha változások történtek, állategészségi bizonylat, hogy az állat egészséges, és törzskönyv, hogy az állatnak van állattenyésztési értéke. Ezt mindig naprakészen az állattenyésztési hatóság tudja közölni az állattartó felé. Nagyon fontos a munkavédelem. Mind a méneknél, mind a bikáknál. A bikáknak legyen orrkarikájuk, a bikáknak legyen elkülönített részük félfedéle árnyékoló, kifutóval, ahol a bika napközben tartózkodik, takarmányt biztosítani nekik, és csak a fedeztetés párosztatás idejére viszem ki onnan, és viszem az űző állat mellé, tehát a tej mellé, vagy a kanca mellé, megfelelő munkavédelmi előírások betartásával.
Hallgatóink nevében is megköszönöm dr. Suba Kálmánnak, állattenyésztő mérnöknek a hasznos tanácsait.
Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimban. Elviszem a búzám, elviszem a búzám, a budapesti gőzmalomban. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esi, mégis fölkeresi. Akármilyen jeges eső esi, mégis fölkeresi. Lám én a babámat igazán szeretem, akármilyen jeges eső esi, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, a most következő interjúnak megvallom őszintén, hogy azért örvendek, mert nagyon rég készültem már Csillag Gézával, Csíkszentmártoni vállalkozó farmerrel egy olyan fényképet is készíteni, riport készítés közben, ahol mind a ketten látszunk. És ennek megvan az oka, mert évek hosszú során a farmer, a vállalkozó a barátom lett. És úgy tudom, hogy én is neki. De ugyanakkor még el kell mondjam azt is a kedves hallgatóknak, hogy végre tavasz van Csíkszentmártonban, és szinte térdig érnek az őszi búzák.
Hát most már tényleg tavasz van, legalábbis úgy néz ki, de hogyha feltekintek a Hargitára, ott még mindig fehér. Hát ezelőtt 3-4 nappal még komoly havazás, olyan április elejé idő volt. Azelőtt kimondottan gyönyörű volt az idő, hál' Istennek a téli száraz hideget átvészelték a buzák, az őszi vetések szépek, ha valami gond nem lesz, akkor szerintem egy normál termésre lehet számítani.
Mindig azt mondtuk, hogy itt Csíkszentmártonban a tavasz később jelentkezik. Hát az idén se hazudolta meg magát, feltételezem. Na most nem csak búzával, tehát ennek termesztésével foglalkozik Csillag Géza, hanem, ahogy itt mondják, Székelyföldön pityókája is van. Sikerült-e már a földbe juttatni a pityókát?
Hát a pityóka az már több mint 2 hete a földbe van. Jó minőségű munkát tudtunk végezni. A talaj előkészítés jól sikerült, az ültetés is jól sikerült. Most már lassacskán kezdődnek a többi munkálatok. Még ami nincsen elvégezve, a sillókukorica, a takarmány növények, szudáni fű, amit én mondtam, hogy csík nem szudán, de a fiam ragaszkodik hozzá, és akkor ismét az idén is lesz szudáni fű vetve. De azokat csak május elején vessük.
Szeretem ezt a kifejezését, hogy a fiam ragaszkodik hozzá, elvégre ketten farmereskednek, és miért ne tanuljon néha, idézőjelben legyen mondva, az idősebbik és a fiataltól, akkor rögtön jön a következő kérdés, az pedig az állattenyésztéssel kapcsolatos. Hol vannak az állatok? Már kim vannak a legelőn, vagy készülnek kimenni?
Tehát úgy május 8-10-e körül engedjük a legelőre őket. Picit magasabban vannak a legelők, jó, ott is a vegetáció szépen elindult, de hogyha nem hagyjuk, hogy megfelelő mennyiségű zöld tömeg legyen a legeltetés kezdetekor, akkor egész nyáron gondunk lesz. Így pedig reméljük, hogy megoldódik minden normálisan.
Egy utolsó kérdésem, egyik a nagy kultúrával kapcsolatos, a másik az állattenyésztéssel. Mekkora területen van őszi tavaszi vetés és ültetés, és mekkora az állatállomány?
Hát 30 hektár szántó területen gazdálkodunk. Ennek a zöme a saját. Az állatállomány az most a szarvasmarha állomány 60 körül mozog. Szép szám, én mondjuk, hogy szeretem az állattenyésztés szakmám is, de a mostani körülmények között azért van egy kicsi utóhatása, olyan kelemetlen szájzet, hogy az embernek hogy semmit nem lehet értékesíteni a megfelelő árba.
Azért elvártam volna, hogy azt is elárulja a hallgatóknak, amit én már tudok, hogy van szürke marha és van mangalica is.
Van szarvasmarháknál van szürke marha, van limuzinállomány, nagyon szép, tényleg az embernek szemedgyönyörködtető. Van mangalica is, és van, vagy 10 darab jó, anyajú és persze bárányok. Még a jók most már kimentek a legelőre.
Székember és ló?
Ló 3.
Köszönöm szépen, hogy ma is fogadta az Agrárgazda mikrofonját, és adja jó Isten, hogy legyen öröme ebben az esztendőben is, abban, amit megdolgoznak, és számítanak rá, hogy hoz valamit a konyhára.
Adja az Isten, hogy úgy legyen.
Kedves hallgatóink, én úgy kezdeném ezt a hangfelvételt, hogy dologidő kint a mezőn. Dologidő van, mert akkor, amikor ezt az interjút készítem Szárhegyen Vakaria Ernő farmerrel, hát ültették a pityókát, és nem vagyok biztos benne, de azért úgy 20 Celsius fok körül van az időjárás, tehát plusz trópusi meleg lesz itt a nyáron. Mekkora területen ültetnek, mivel foglalkoznak, hogy állnak a tavaszi munkálatokkal?
Tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Hát így van, így igaz, példátlan, hogy ilyen korán nekifogtunk a pityóka ültetésének, ugyanis általában úgy bevett szokás, hogy április 20-a után fogunk neki. De hát az utóbbi évek azt igazolják, a klímaváltozást évről évre, 2-3 nappal tudjuk előretolni a pityókaültetést, ami való igaz, pillanatilag jó, de szerintem hosszú távon nem lesz jó. Ha az idő megengedi, akkor csináljuk.
Mekkora területen kell mostan a pityókát elültetni?
Az idén egy olyan 160-170 hektárra terveztem a pityókaültetést.
Azon kívül még mi van a birtokon? Tehát tavasziakra gondolt, az is van még vetni való, mert ugye most a pityóka megy, lehet, hogy a tavaszi búza, vagy ehhez hasonlók, ami tavasszal kerül a földbe, az még várat magára. Az őszi vetések hogy néznek ki?
Az őszbúza, itt nálunk csak őszbúzával szoktunk foglalkozni, az őszi árpa nem igazán jött be. Hát a decemberi fagyok, amikor beálltak, azt mondtuk, hogy itt nem lesz őszbúzás. Annak ellenére nagyon-nagyon szépek az őszbúzák. Tehát jól el vannak indulva, persze kicsikék még nővésre, mert nálunk csak le vagyunk maradva, de nagyon jó állapotban vannak. A tavaszi vetések, azt is vettünk, zabot vagy 30 hektáron még meglássuk aztán, hogy maradnak a földek, még azt is szándékszok még vetni.
A géppark az teljes erőbedobással működik? Sikerült a téli időszak alatt, mert hadd mondjuk azért tél, ugye nem mondhatjuk, mert még a 4 évszak azért még érvényes. Nálunk van tavasz, nyár, ősz és tél. Téli időszak alatt sikerült megjavítani, kijavítani, beszerezni, ami kellett, ami a gépparkot illeti.
Természetesen egy jó gazda az neki fog ősszel, késősszel, miért bezáródik a kampány, neki fogunk javítani. Ezt nem is lehet másképp képzelni, tehát akárhogy is újítunk, vagy elég új az a géppark, de probléma mindig akad, javítani kell. Tehát a telet azt válogatással és javítással szoktuk eltölteni.
Milyen esztendőt zárt? A 2015-ös esztendő meghozta a számításait, vagy nem? Sikerült-e a pityókát? Maradjunk ennél a kifejezésnél, és akinek nem tetszik, keresse meg, hogy mit jelent a pityóka, van szótár. Ami a pityókát illeti, bejött a számítás, és a búzából bejött a számítás, sikerült, jól?
Kezdem a búzával, az nem meghatározó kultúra nálunk, úgymond, mert ugye Győr-Nyomedence nem nagy mezőgazdasági területtel rendelkezik, ellenben figyelünk a vetésforgóra is, az az igaz, hogy azért kell. A búzából nem jött be, szép volt a termés, ellenben az ára az nagyon-nagyon alacsony lett, és úgy, ahogy néz ki, ebbe az évben sem lesz másképp. A pityók esetében tavaly ősszel Béla bácsinak, úgy, ahogy mondtam az egyik interjú alkalmával, hogy jó évnek nézünk elébe, nem csalódtam. Az általános értékesítési áru 80-ban és 1 lej között volt. Mondhatnám, hogy nagyon jó. Az előző évhez viszonyítva pedig nagyon-nagyon jó. Ugye az előző évben, 40-ben is áron értékesítettük, ami a termelési költségeket sem hozta, nem tudjuk ezt biztosra. No, de hát meg vagyok elégedve. Tehát székesen mondva, ez az év faszára sikerült.
Hát maradjunk abban, hogy ez így volt. Hadd fejezzük be azzal ezt a rövid szünetet, mert tudom, hogy siet valahova, hogy jó egészséget és jó időjárást, ami a mezőgazdasági munkálatokat illeti. Legyen eső, amikor kell, legyen szép idő, amikor kell, és akkor egy mondatban áruljuk el a hallgatóknak, hogy hova siet most Vakaria Ernő.
Hát minden mezőgazdász, én is ugyanúgy fel a mocskos ruhát, velük vagyok, az emberekkel dolgozok, részese vagyok a hiába, hogy most már nagyobb volumenű munka, most már felügyelni is kell, de ennek ellenére megyek, szórom a műtrágyát, ezt muszáj csinálni.
Jó munkát!
Köszönöm!
Kedves hallgatóink, itt vagyok Homorod fürdőn, pontosabban a Lobogó panzióban, és két lótenyésztő szakemberrel találkoztam, tiszta véletlenül. Az egyik Romfeld János agrármérnök, és majd rögtön megmondja, hogy mi köze van a lótenyésztéshez, és a másik pedig Benedek Lukács, aki szintén lótenyésztő, de ugyanakkor panzió tulajdonos is. Kezdjem Romfeld úrral, tehát akkor agrármérnök és szakosodott most.
Már rég szakosodott, most már nyugdíjas vagyok, úgyhogy a szakosodásnak vége, hanem a romániai Lipicai Lótenyésztő Egyesületnek vagyok az ügyvezetője, és a romániai Lipicai törzskönyvet vezetem.
Na most mondja el, legyen szíves, hogy miért fontos az, hogy külön legyen a lipicai fajtának egy szövetsége, egy egyesülete. Úgy néz ki, hogy kompromitálnák, hogyha közösen volna ez a lótenyésztési egyesület?
Hát ennek hagyománya van, nem romániai találmány ez, hanem mindenütt a világon. Általában szaktenyész egyesületek vannak, és ezek nemzetközi federációkba tömörülnek, ahol a nemzetközi federációk ellen őrzik a nemzeti törzskönyveket, és egységes norma alapján törzskönyvezik a fajtiszta lovakot mindenütt a világon. Csak mi vagyunk, és az arab lótenyész egyesület bejegyezve, és most újabban az angol telivér fajta van megszervezve egyesület által, de a többi fajták sajnos nincsen tenyész egyesületbe tömörülve, és így gondok vannak a fajtáknak a törzskönyvezésével.
Én akkor ebből kivehetem azt, hogy országos szinten nincs egy lótenyésztő ellenőrző bizottság, vagy nevezzük valaminek, amely mindenféle fajtát befoglalna. Na most akkor erre szeretném, hogyha válaszolna, és rön még egy kérdésem, mert ugye mind a hárman itten közben sietünk egy kicsit, hogy az volna, hogy mi járatban itt egy ellenőrzésen, vagy egyszerűen lótenyésztő barátság kapcsán?
Az első kérdésre, tehát a lótenyésztő egyesületnek az a szerepe, hogy a fajtát, jelen esetben a lipicai fajtát törzskönyvezze. Ez az új egyedeknek, tehát a régi egyedeknek a bevezetése a törzskönyvbe. Itten nagy hagyományok vannak, több mint 500 éves a lipicai fajta, és az összes lipicai lovat törzskönyvileg vissza lehet vinni az 1700-as évekre. Ezt a hagyományt folytassuk mi, és az új nemzedéket, a csikkókat bejegyezzük a törzskönyvbe. Ehhez szükséges az apa állatnak a törzskönyve, és a kancárnak a törzskönyve, és ez a fedeztetési jegyzőkönyv, és a születési jegyzőkönyv. Ezek alapján törzskönyvezzük, vezessük be a csikkót, a megszületett csikkót a törzskönyvbe, és megkapja a sütési bélyeget, amelyik magába foglalja az apa nevét, és az anyjának a vonalának a jelét, valamint a az apja utáni származási sorszámot, valamint az egyesületnek a jelét. Jelen pillanatban Benedek Lukácsnál azért vagyok, mert ő nem csak lótulajdonos, hanem lótenyésztő is. Ez egy magasabb foka a tulajdonnak, mert a tenyésztés ez egy nagyon sok szakmai alapismeretet kell rendelkezzen a tenyésztő, mint amit mondtam, a törzskönyvezésnek a menetét kell ismerje, a fedeztetések, az apaállat kiválasztást, stb. Most két csikkója volt, a tavaly születtek, és most ezekre besütöttük a bélyeget.
Nem véletlen, hogy Benedek Lukács ezzel is foglalkozik, hiszen mostanában a turizmusban a panzió tulajdonosok, és ez egy nagyon jó dolog, neki fogtak lovakat tenyészteni, vagy lovakat tartani, és miért nem mondjuk ki, hogy lovagoltatják is az idejövőket, mert nem muszáj mindig a szekérderékbe ülni, hanem hadugorjunk a hátasokra. Azt szíveskedjék megmondani, hogy hány lóval rendelkezik jelen pillanatban.
Nekem most 30 lipicai lovam van, amiből törzskanca 7 darab, és ezeket ugye igyekszünk a tenyésztésbe egy kicsi előre menetelt, mert a lipicai lónak itt Romániában elég nagy hagyománya van a székelyek körében. Na most 4 évvel ezelőtt én Lipicáról, ahol a Mária Terézia ugye alapította a ménest, én onnan hoztam egy olyan törzsmént, ami vérfrissítés szempontjából, hogy Romániában legyen, és ez itt van az én istállomban, ez már egy jó pár csikó csinált nálam, meg itt a környékbeli ismerősöknél. Még annyit szeretnék hozzamondani, hogy ló irányába való elmozdulás az elég nehézkes, mivel hogy mi szeressük a lóat, de viszont nem vagyunk elég alázattal, nem eléggé idomítsuk, nem eléggé foglalkozunk. Ugye itt egy nagyon jó példa, egy kicsit távolabbi ország a Hollandia, hogy a legnagyobb bevétele Hollandiának a lóból van, nem a virágból, a legnagyobb haszna a ló eladásból van. Na most ott olyan szinten tenyészik a lovakat, itt még magasan, vagy messze menően távol állunk tőlük, de én szeretném a mi székelyeinket, hogy egy picit jobban kellene barátkozzanak a lóval, többet foglalkozzanak hobbiból, hogy ne az internetet megállszat az odanyúlós telefont használják, hanem egy picit a valóságba, életközelbe, a lóval együttélés, mert az egy abszolút más emberformáló formája van, mint amit mindig az enterrel végződő okosság jelenti. Még amit el szeretnék mondani, én gratulálok János bácsinak, hogy ez az egyetlen olyan lipicai szövetség, és ez János bácsinak köszönhető, hogy adminisztratíve szempontból, névileg, születésileg olyan szinten rendbe tartsa, és én még hosszú életet kívánok János bácsinak, hogy ezt vezesse, mert nincs hasonló az országba, mert szeressük a lovat ideig, óráig, de viszont egyik egyesületnek sincsen egy ilyen alázattal munkálkodó emberem, János bácsi. Ezt neki köszönhessük mi, lipicai lótartók, és én azt mondom, hogy ezt még sokáig csináljad, János bácsi.
Remélem, hogy most mindjárt a mikrofon előtt megígéri, hogy ez így lesz, amennyiben az egészsége engedi, hanem mondja meg nekem, legyen szíves, hogy azon kívül, hogy törzskönyvezik, besütik a lószámot, nyilván tartják a lipicaiakat, szerveznek-e, vagy rendeznek-e kiállításokat, bemutatják a lovat, népszerűsítik a lovat, mert azt mondják, és én tapasztaltam, hogy nincs olyan székelyház szinte, ahol ne legyen az istállóba egy ló, még akkor is, hogyha nem dolgoztatja, de ő székely, neki legyen, amire néha felpattanni.
A kérdés jó. A törzskönyvezés mellett, ami az alap tevékenysége az egyesületnek, és a legfontosabb, foglalkozunk a fajtának a népszerűsítésével, és a tenyésztésnek a menetébe benne van a feljavítás is, nem csak maga a törzskönyvezés, hanem igyekezünk kiválasztani a legjobb minőségű szülőköt, tenyészméneket és tenyészkancákat. Az Egyesület minden évben megrendezi a méneknek a szemléjét és a lipicai mészemlét. A tavaly ezt 2015-ös évben Bodokon, pontosabban Olszemen a kastélyba végeztük, ahol több mint 15 ményt ismertünk el tenyészménnek, és ugyanakkor felvezettük, bemutattuk népszerűsítés szempontjából is a kancákat, csikkókat, hogy a tenyésztők lássák az irányvonalat, hogy milyen szempontok szerint kell kiválasztani a lovakat.
Azt megmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy az idén hol lesz egy ilyen megmérettetés?
Igen, az idén Kökösön lesz, a dátum is le van nagyjából jelentve május 29-én. Ott megszervezzük az idén is a mészemlét.
Hát én még annyit szeretnék elmondani a rádió hallgatóknak, és azoknak a lótartógazdáknak, vagy lószerető embereknek, hogy ugye a lipicai ló az tulajdonképpen a fogatló irányába volt tenyészve, és az is a legszebben mozgó, meg jármódjába szemet gyönyörködtető mozgása a lónak, de viszont itt élő példa az én saját helyzetem, hogy mi túrázásra is használjuk. És kiderült, hogy ugye nem lovagló, nem hátas ló, de viszont ez a lovas túrákban, hogy a hargitára felmenni, vagy a hegyekbe menni, ezt már több éven keresztül bebizonyították, olyan európai lószerető emberek, túrázó emberek jártak ide hozzám, közösen túráztunk, ami őket megdöbbentette, hogy milyen kitartó, milyen kezes lovak tudnak lenni, és pozitív benyomást tett a lovaglás irányába a lipicai ló itt a Székelyföldön. Én szeretném, hogyha a helyi fiatalok egy picivel alázatta a ló idomításba, a lótartásba, hogy elmozdulnának ilyen irányba.
Én hadd tegyem hozzá a végén, hogy kedves hallgatóim, még a lipicai ló is megszerette Székelyföldet.
Thank you.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.